Üdvözöllek titeket az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképzőkara média műhelyében készült podcast sorozat adásában, melynek címe A határ, ami nem választ el. Támogatja az Interreg Magyarország-Szerbia azonosítószám HU-23R22018.
Üdvözlök mindenkit, Családi Jászmi vagyok, a mai MTTK podcast témánk pedig Kelebia és határátlépés. Egy különleges kutatásról beszélgetünk majd, arról, hogyan jelenik meg a határ mindennapi életként, emlékként és tapasztalatként Kelebián. Vendégeim a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói Kis Kinga és Kolovics Barbara, akik terepmunkát végeztek Kelebián és azt vizsgálták, mit jelent a határ egy közösség számára. Akkor kezdjük is az elején. Kinga, hogyan kerültetek kapcsolatba a kelebiai határátlépéssel, mint kutatási témával?
Nos, mi úgy kerültünk kapcsolatba ezzel az egész kutatással és terepmunkával, hogy az órán keretén belül beszélgettünk róla, társadalomkutatási módszertan órán, a Rafai Judit tanárnővel, és ő ajánlotta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy elmenjünk ugye Kelebiára, és a Magyar Kelebiára, ahogy mi hívjuk, kutatni. És ugye ők keresték fel az alanyokat, ők építették ki azt a kapcsolatot, akikkel ugye aztán beszélgettünk. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy négyen voltunk, akik így elmentünk kutatni.
És mi volt a kutatásotok fő kérdése?
Hát gyakorlatilag a kutatás fő kérdése az volt, hogy milyen kapcsolat van a határral és a határon túl. Szóval, hogy így az egész kérdés az a határral volt kapcsolatos, és aztán innen jöttek a határátlépések, akkor, hogy milyen volt történelmileg, visszamenőleg, milyen volt mondjuk a 99-es bombázáskor, még azelőtt, mikor alakult ki, a rokoni kapcsolatok vannak-e, nincsenek, hogyan néz ki ez, mit hoztak át a határon, milyen munkaviszonyban vannak a magyar kelebián élő lakosok, és milyen munkaviszonyt vállalnak az itteni kelebiaiak, milyen kötődésük van mondjuk Szabadkához, az is egy ilyen fontos kérdés volt, és gyakorlatilag ezek voltak.
Értem, és milyen módszereket használtatok a kutatás folyamán?
Kvalitatív kutatást végeztünk, ugye személyes interjúkon keresztül alakítottuk ki a kapcsolatot, és szereztük be a szükséges információkat, hogyha még az alany úgy gondolta, hogy hozzátenne ehhez az interjúhoz még többet, akkor könyveket mutattak nekünk, különféle dokumentációkat. Mondjuk az én magyar kelebiai alanyom, ő elhozta a szüleinek a halotti anyakönyvi kivonatát, a születési, házassági anyakönyvi kivonatokat, és ezek mind olyan érdekességek, amikre nem számítunk, és nem is kérjük gyakorlatilag az alanyoktól, hanem ők ezt így úgy gondolják, hogy ez érdekes, van kötődése ugye akkor még Jugoszláviához, és így gyakorlatilag ezek.
És mennyire voltak nyitottak vagy zárkózottak az ott élők a határral kapcsolatos múltbéli történetek megosztásában?
Nos, ez egy érdekes kérdés, mert nekem különféle tapasztalataim vannak. Mikor ugye itt nálunk a Kelebián voltunk kutatni, akkor sokkal nyitottabbnak éreztem mind a kétszer az alanyokat, akikkel beszélgettünk. Úgy viszonyultak hozzánk, még hogyha nem is ismertek minket, mint hogyha nem tudom, a szomszédok lennénk, és így átmentünk volna kávéra, vagy hogy kicsit jobban elmélyítsük a kapcsolatokat. De amikor átmentünk Magyar Kelebiára, akkor úgy éreztem, hogy a mi alanyunkkel, ugye én beszélgettem, eléggé távolságtartó volt, és nagyon nehezen is nyílt meg, úgyhogy körülbelül az első fél óra után kezdett el olyan dolgokat mondani, ami, hát nem azt mondom, hogy az előtte lévők nem voltak lényegesek, de hogy inkább kapcsolódott az eredeti témához, és jobban beavatott minket. Úgyhogy ez így érdekes szempontok, de mondjuk nem tudom, a Barbie-nál.
Én ugyanezt éreztem, ugyanezt tapasztaltam, ugyanis úgy volt, hogy akkor elmentünk ugye nálunk itt a Szerbiai Kelebián kutatni, ahol én voltam azon az interjún, ott igazából az egyik interjú alany az a konyhájában fogadott minket, és az olyan volt, hogy ugye beengedett minket a személyes terébe, és ott ugye beszélgettünk, ott adta meg az interjút, és amikor átmentünk ugye a Magyarországra, a Kelebiára, akkor pedig kicsit olyan hivatalosabban fogadtak minket. Igen. És nem az volt, hogy ugye elmentünk hozzájuk az emberekhez az otthonukba, hanem azt hiszem, hogy valamilyen a helyi közösségben összegyűltünk, és akkor egy teremben ott, hát különböző pontokon, helyeken elhelyezkedtünk, és ugye ott interjú voltunk meg mindenkit egyszerre. Szóval ez kicsit olyan hivatalosabbnak tűnt, hogyha lehet így mondani.
És voltak olyanok, akik nagyon személyes vagy érzékeny történeteket meséltek, és ezeket hogyan tudtátok kezelni, mint például háború, trauma?
Voltak olyanok, akik belementek már eléggé személyes történetekbe, és volt, aki mondjuk könnyebben mesélt róla, vagy annyira nem gondolta, hogy ez most egy olyan túl mélyre nyúló dolog, hanem így elmondja, és akkor hát megtörtént, régen volt, tovább léptek, de volt olyan is, aki mondjuk a családjára tekintve nagyon érzékenyen hatott, és aztán már nem is erőltettük ezt, vagyis én úgy éreztem, hogy akkor itt most ebbe a témába így meg kell állni, hogyha ő esetleg valamit felhoz a családdal kapcsolatban, az rendben van, de nem, szerintem nem szabad azt, hogy rá erőszakolni a kérdést, és mindenképpen válaszoljon rá akkor is, hogyha nem tudom, itt ülünk addig, ameddig lemegy a nap, mert ez semmi jóra nem vezet, mi is csak újra előhozzuk azokat a régi sérelmeket, vagy olyasmit, amit nem tudott magában sem feldolgozni. Úgyhogy át kell terelni egy másik kérdésre az egész interjút, amivel nincsen probléma, ugyanúgy mehet tovább a folyamat.
Kinga, említetted a rokoni kapcsolatokat is, hogy vizsgáltad, és tudnál mesélni, hogy ezek hogyan alakultak a határ lezárásai, szabályai vagy történelmi helyzetek miatt?
Elég specifikus, ugyanis az én alanyom, ő neki volt rokoni kapcsolata nem pont Kelebián, hanem Szabadkán és Bajmokon, és például ő elmesélte, hogy az ő nagybácsikája hogyan és miképpen vitt át bizonyos dolgokat, amiket eladott, ugye ilyen árúra gondolok, termékekre, amit aztán Magyarországon adott el, és például a legközelebbi emléke is a határátlépéssel az gyermekkorához köthető, amikor ugyanis először az anyukájával jöttek át a határon, és Bajmokra mentek az itteni rokonokat meglátogatni, de később, amikor ezek a kapcsolati szálak, akik fenntartották ezeket a kapcsolati szálakat, azok elhaltak, utána már ő sem kereste az ittenieket, és az itteniek sem őket, így teljesen megszakadt a kapcsolat, szóval ő már csak úgy jár át a határon, hogyha a nyugdíjas csoport szervez valami kirándulást Szabadkára vagy Palicsra, akkor jön látogatóba, de egyébként nem.
Értem. És Barbie, te mit gondolsz arról, hogy határ hogyan formálja a helyiek identitását?
Ez egy érdekes kérdés. Szerintem a határ az mindenképp valamilyen formában ugye formálja a helyieknek az identitását, főképp azért is, mert ugye ők vannak oda legközelebb. És hogyha most például direkt a kelebiaiakat vesszük figyelembe, akkor én azt vettem észre, hogy ugye mivel ők ott vannak a közelben, ezért sokkal jobban ismerik ugye a határt, és sokkal találékonyabbak, és egyszerre óvatosak is. Szóval, ha lehet úgy mondani, akkor ez egy ilyen kettős mentalitás, hogy egyszerre óvatosak, és egyszerre találékonyak is, ha éppen mondjuk a határcsempészet vagy hasonlóról van szó. Valamint, hát nem tudom, általánosságban pedig azt lehetne elmondani, hogy igazából a közösség erő az, ami inkább jellemzi, valamint pedig, hogyha van ez a periféria érzet, én azt nem igazán tapasztaltam náluk, bár is az interjú alatt nem, hogyha nyilván előfordul, de én nem igazán tapasztaltam.
És milyen tipikus határmenti történetek élnek a közösség emlékezetében, mint ugye említetted a csempészetet?
Nekem a kutatásom témája az a határcsempészet volt igazából, és eléggé sokféle választ hallottam erre. Ugye minél több ember, annál több válasz születik, annál színesebb, és igazából ezt is tudom csak példának felhozni, hogy a határcsempészet volt az, ami lehetőséget adott úgymond arra, hogy igazából munka megélhetés legyen, meg hasonló, mert ugye ez egy ilyen túlélési forma is volt, és akkor igazából ebből nekik bevétel is jött, szóval ez volt az egyik főbb lehetőség, amit ki tudtak használni talán a határ közelségével kapcsolatban.
És ezeket a történeteket félelemmel, humorral, vagy esetleg nosztalgiával mesélték?
Hát az én egyik interjú alanyom, amit előzőleg is meséltem, hogy ugye a konyhájában fogadott minket, és egy nagyon személyes térben voltunk, és eléggé jó volt a hangulat. Igazából nagyon kedvesek is voltak, és igazából nosztalgiával gondoltak vissza erre az egészre. Úgy nem merült fel semmilyen veszélyforrásként, vagy nem tudom, félelemként, hanem inkább egy ilyen emlékezetes, ilyen élménynek élték meg igazából. És igazából nagyon megbíztak bennünk, amikor ezeket a történeteket ugye megosztották velünk, és elég ilyen személyes volt.
És az interjúk során milyen módszerekről hallottál, hogy kerékpár, autó vagy kisatárforgalom, hogyan oldották meg az átvitelt, és melyek voltak a leggyakrabban átvitt áruk?
Elég sok módszert hallottam most már így a kutatásnak a végére. Igazából szerintem az egyik legérdekesebb volt, amikor arról mesélte az egyik interjú alanyom, hogy az asszonyok régen a szoknyájuk alá rejtették ezeket a különböző szeszes italokat, még a cigarettákat is, és úgy próbáltak ugye átcsempészni ezeket a termékeket vagy árukat a határon. És ugye ez volt annyira egyszerű, mert ugye, hogyha a határőrnek kicsit is gyanús volt ez a szoknya kidudorodás, vagy hasonló, akkor volt egy olyan módszer, vagy olyan technika, amit használtak, hogy például ilyen kisebb botféleséggel ugye megkongatták az asszonyoknak a szoknyáit, és ugye, hogyha az pöndült, akkor egyértelmű volt, hogy ott van valami. Szóval ez is egy nagyon érdekes dolog volt. Valamint említették még ugye ezt az autóval, hogy mennyire könnyebb, mint hogyha csak úgy átsétálnak, és akkor valahova elgyúgják, nem tudom, a ruhájukba. Mert ugye az autóban is például több olyan titkos rekeszt is akár lehet készíteni, vagy saját kezüleg ugye formálni valamelyik részében az autónak, ahol el tudjuk rejteni mi termékeket, valamint pedig ugye az üzemanyagot is, azt is elég sokat vitték át, és akkor arra volt egy ilyen direkt kihelyezett ilyen tartályféleség az autónak a motorja körül, vagy hasonló helyeken, ahol úgy el tudták rejteni, és nyilván egy ideig nem vették észre, de miután ez egyre népszerűbb csempészeti forma lett, akkor persze, hogy ezt is már nézték.
És a helyiek szerint mennyire volt ez egyszerű ügyeskedés, és mennyire valódi kockázat, mármint mesélték-e, milyen következményei lehettek, ha valakit elkaptak a határon?
Mesélték, hogy ezeknek nyilván persze voltak következményei, ugyanis ez egy illegális dolog, viszont régen voltak persze büntetések, meg szigorú büntetések, csak ugye most ez már sokkal szigorúbban veszik ezt a határátkelést is, és a határcsempészetet is nyilván, és meséltek is egy olyan esetet igazából, amikor például csak át akartak vinni egy terméket, azt hiszem, hogy citrom volt, csokoládé, meg ilyen hasonló kisebb dolgokról volt igazából abban a példában szó. Megállította őket a határőr, és kérdezte tőlük, hogy igazából ezt át akarják vinni a határon, mit szeretnének vele csinálni, és hasonlók, ami kicsit olyan abszurdnak hangzik, mert miért kérdeznék meg, hogy amúgy mit szeretnénk avval csinálni? Hát nyilván, hogyha egy csokoládé van nálunk, akkor azt meg szeretnénk kérni. De igazából annak az lett a vége, hogy elkobozták tőlük. Ennek különösebb okát nem lett kifejtve, hogy miért, de viszont ez is egy, talán lehet azt mondani, hogy jó példa arra, hogy nem szabad bizonytalannak lennünk, hogyha rákérdeznek esetleg, hogy mit szeretnénk vele kezdeni, vagy hogy hova is visszük, és pontosan mit is akarunk csinálni ebben a termékkel, amit átviszünk.
És esetleg tudtok olyan történeteket mondani, amit a helyiek tényleg különösen fontosnak tartottak átadni a határ múltjából?
Hát a határ múltjával kapcsolatban talán az, hogy ez tényleg egy ilyen, ha lehet úgy mondani, egy ilyen közösségi erő, mert ők ott vannak a határ közelében, és nekik ez ugye, mint ahogy mondtam, egy ilyen identitást is formálja, meg hasonlók, viszont történetet megosztottak, hát nem is tudom. Volt-e valami jellegzetes?
Nekem most így beugrott egy, mondjuk én elég sok kérdést tettem fel az ilyen 99-es bombázási időszakkal, és meglepően az alanyom elég nagy terjedelemben mesélt erről az időszakról, és nagyon hosszadalmasan fejezte ki magát, hogy amikor megtörtént ez a bombázás, akkor rengetegen szöktek át a zöld határon, és többen voltak, akik ott telepedtek le a magyarországi Kelebián, és vannak még olyanok is, akik már azóta ott élnek, vannak olyanok, akik csak egy bizonyos időszakban éltek ott. Mondta, hogy az ő nyugdíjas kis klubjukban is van egy néni, aki a családdal ment ki, meg mondta is, hogy mikor még volt egy szomszédjuk, és a férfi a katonaság elől menekült át a családjával, de ők nem voltak olyan nyitottak velük, ők inkább így zárták az ajtókat, de az alany megosztotta velünk többek között azt is, hogy ők az egészet hallották, látták, de olyan, mintha velük is megtörtént volna, de mégsem, mert elválasztotta a határ őket. Nagyon sajnálták azokat, akik itt voltak, de közben meg féltek is attól, hogy nehogy nekik is valami problémájuk legyen. Ez az, amit a határral még így megosztott történet volt.
És mi a legfontosabb tanulság, amit a kutatásotok alapján levontatok, és ez hogyan hatott rátok személyesen?
Nekem az, hogy rájöttem arra, bár ez nyilvánvaló, de az, hogy a határ nem csak elválaszt, összeköt is minket, és ez nem feltétlen a határjelök közelében, ez egy nem feltétlen veszély vagy félelemérzetet kelt, hanem inkább egy ilyen nosztalgikus, és az én tapasztalataimból kiindulva inkább pozitív élményként megélt, igazából, hát nem tudom, jelenség, ha lehet így mondani, hogy a határ közelében élnek, és ez nem egy negatív dolog, és attól még, hogy ők kicsit úgymond az ország határnak a szélén élnek, attól még ugyanúgy ők is ugye része az országnak, és ugyanúgy nekik is ez egy fontos dolog, valamint pedig úgy nem érzik attól még azt, hogy ők különbek attól, hogy ők most a határ közelében élnek, vagy sem. Inkább egy lehetőségként merül fel ez az egész.
Én is ugyanezeket gondolom, mint a Barbie, valamint azt, hogy nem feltétlenül gondolnak rá negatívunként, szóval tényleg, hogy amennyit csak ki lehet belőle hozni, azt az ott lévő emberek mind kihozzák a maximumot azzal, hogy a határ közelében élnek. Én még annyit fűznék hozzá, hogy megtanított ez a terepkutatás és a kutatás magában arra, hogy legyek türelmesebb az emberekkel, és alapjáraton is ilyen kicsit temperamentumosabb ember vagyok, úgyhogy ez nekem egy jó kihívás arra, hogy megtanuljam megvárni és meghallgatni az embereket, valamint az is, hogy mindig menjünk felkészülten, akár most a terepmunkáról van szó, vagy a jövőben bármilyen pozícióról, amit elvállalunk. Az se baj, hogyha túl felkészültek vagyunk, de hogy ne menjünk úgy, hogy csak így elmentünk és várjuk a jó szerencsét, mert abból nem lesz semmi jó, az ember csak összezavarodik, stb. Stb. Jó, hogyha van egy kis jegyzetünk, akkor terepnaplót írunk, és hasonlók.
Értem, nagyon köszönöm, hogy megosztottátok a tapasztalataitokat. A mai témán Kelebia is határátlépés volt, és ebből a beszélgetésből kiderült, hogy a határ nem csak földrajzi vonal, hanem olyan élmény, amely meghatározza a mindennapokat és a közösség emlékezetét. Vendégeim voltak Kis Kinga és Kolovics Barbara, én pedig Csanádi Jászmin voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottatok.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! A podcast támogatója az Interreg Magyarország-Szerbia projekt. A határ, ami nem választ el.